Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kapu nyitva áll, feltárult, jöjjetek, engedjük, hogy kiengesztelődjünk Istennel, és akkor kiengesztelődünk önmagunkkal, és kiengesztelődhetünk egymással, még az ellenségeinkkel is, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Karácsony idején naponta több mint 100 000 mozogtak a Szent Péter téren és környékén, Lamberto Giannini római prefektus adatai szerint, aki biztonsági kihívásnak nevezte a szenteste megkezdődött jubileumi szentévet. A szuvenyírárusok idegenforgalmi kihívásról beszéltek a táviratér adatudósítójának. A Szent Péter Bazilika Szenteste megnyitott Szent Kapuján december 25-én 35 000, karácsony második napján pedig 70 000 haladtak át. Az Angyalvártól a Szent Péter térre vezető sugárutat a jubileumi szentév kezdetére gyalogos övezetté alakították át, ahol naponta egyszerre 150 000 mozogtak az ünnepek alatt. Hasonló tömeget várnak szilveszterkor és az új év első napjaiban, valamint 2025 majdnem minden hétvégéjén, amikor a jubileumi szentév kiemeltebb eseményeit tartják. A kapu 2026. január 6-áig minden nap a bazilika nyitvatartását követi, ami télen reggel 8 órától délután 5 óráig tart. A kapun való áthaladás ingyenes, nem kell hozzá jegyet váltani, és előzetes helyfoglalás sem szükséges. Nem könnyű feladat a Szent Kapuhoz való eljutás sem. Tömeg esetén több mint 1 órát kell várakozni a térre való belépéstől számítva. A Szent Péter térre vezető útvonalakon több ponton is biztonsági ellenőrzést tartanak. A rendőrség és csendőrség emberei kézifémdetektorral vizsgálják át a kabátokat, táskákat, hátizsákokat, a palackozott vizet és a kulacsokat elkobozzák. Ferenc pápa szerint nem szabad borúlátóan és lemondással várni a jövőt, akkor sem, ha nem lehet tudni, hogy mit hoz a holnap. A katolikus egyházfő a BBC brit közszolgálati rádió naponta jelentkező vallási műsorában, amelyben egyházi vezetők fejtik ki napi gondolataikat, úgy fogalmazott. A háborúk, a társadalmi igazságtalanságok, a napi rendszerességgel tapasztalt, számos formát öltő erőszakcselekmények sem adnak okot a csüggedésre, mert mi a szeretetet választjuk, és a szeretet reménnyel tölti el szívünket. Hozzátette, akikben szeretet él, mindig szelíd reménységgel tekintenek a világra, még akkor is, ha bizonytalan helyzetben találják magukat. Ferenc pápa szerint a kedvesség nem diplomáciai stratégia, még csak nem is olyan szabálygyűjtemény, amelynek célja a társadalmi harmónia vagy egyéb előnyök elnyerése. A kedvesség is a szeretet egyik formája, amely nyitottá teszi az emberek szívét az elfogadásra, a szerénységre tanítja őket, hangsúlyozta az egyházfő. Románia 2025. január 1-ét követően a Schengeni térség teljes jogú tagja. Ezzel megváltoznak a közös határszakasz átlépésére vonatkozó szabályok. Könnyebb és gyorsabb lesz az átkelés, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata a polisz.hu oldalon. Azt írták, január 1-től az átkelés az államhatáron a korábbiakhoz képest könnyebben és gyorsabban fog lezajlani, de egyes esetekben a belépési jogosultság ellenőrzésére sor kerülhet. A polisz.hu oldalon felsorolt határátkelőkön az államhatár 0-24 órában a hét bármely napján átléphető, tették hozzá. Hangsúlyozták, hogy az utazóknak továbbra is maguknál kell tartaniuk okmányaikat, a tagállamok területén való jogszerű tartózkodás megállapítására a rendőrök szúrópróbaszerű ellenőrzést végezhetnek. Végül az időjárásról. A köd, réteg felhőzet az ország keleti felén több felé terjeszkedik, képződik, de a Dunántúlon és a Duna mentén derült marad az idő. A borult ködös tájakon előfordulhat szitálás, ónos szitálás. Többnyire szélcsend várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 6 és mínusz 2 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken kissé hidegebb is lehet. A hegycsúcsokon azonban több fokkal enyhébb lesz az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap a tartósan borult ködös részeken fagypont körül, a napos tájakon 5 és 9 fok között alakul. Híreket hallottak.
Krisztus kereszt az erdőn.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai műsor elkészítésében szerkesztőtársam Farkas Erzsébet volt, és mi másról is szólhatna a mai adás, mint a betlehemekről. Elsőként Heves városába látogatunk, majd pedig az egri érseki palotába. Hevesváros Szent István terén áll az a betlehem, amely 2019-ben megnyerte a Magyar Turisztikai Ügynökség által kiírt Magyarország legszebb betleheme elnevezésű pályázatot. A jelenet azóta is minden évben várja az ünnepre hangolódókat. Most Gyimesiné Gömöri Ilona néprajzkutatót, a Hevesi Helytörténeti Gyűjtemény vezetőjét hallják.
A pályázati kiírás az volt, hogy a létesítendő betlehemnek helyi sajátosságokat kell tükröznie, és ezért esett a választás arra, hogy a helyi szokásokat mutatjuk be, egyrészt a szálláskeres a szent család szokását, másrészt pedig helyi szokásokat mutatunk be úgy is, hogy a betlehem alakjait hevesi ruhába öltöztetjük, és a tárgykészlet minden egyes darabja is délhevesi sajátosságokat mutat be.
Két részből áll ez a betlehem, ez a betlehemi jelenet. Egyrészt megeleveníti délhevesi módon az egykor történteket, a kis Jézus születését, a másik pedig a szálláskeresők fogadásáról szól.
Igen, a különlegesség éppen ez benne, hogy párhuzamba állít egy ismert 2000 éves bibliai jelenetet és egy 20. századi szokást, a szálláskeresés szokását.
Nézzük, mitől délhevesi a betlehemi istálló jelenete.
Attól délhevesi, hogy a benne szereplő alakok, a három királyok, Mária és a kis Jézus is délhevesi öltözetben van, illetve az istállónak a sarka egy sátorlepedővel van eltakarva, díszítve, ami jelképezi azt, hogy régen is a szülő ágyat sátorlepedővel takarták el azért, hogy illetéktelen szem ne láthassa meg a kisgyermeket. Tehát a három királyoknak a subái a helyben használt suba típusokat mutatják be. Hevesen nem voltak olyan fajta szűcsmesterek, akik a subákat készítették volna. A térségbe Tiszanánál készültek a leghíresebb subák. Viszont használtak a hevesiek jászoktól ide került subákat is, és a kunoktól, a matyóktól, tehát a borsodi vidékekről ide került subákat is. Háromféle subatípus mutatunk be ennek megfelelően. Egy tiszanánait, egy 1935-ben készült minta alapján, egy jásságit mutatunk még be, és egy kun vagy matyó mintásat. Tehát az egyik zöld mintájú ez a jász, a tiszanánai típusú az feketével pirosra díszített, és a másik pedig teljesen fekete virágozású ez a kun.
Igaz, hogy nem subában vannak a Szűz Mária és a kis Jézus, De ők is télhevesi öltözetben vannak?
Mária ruháján az jelenti a helyi jellegzetességet, hogy a kék palástjának a széle egy olyan sávval van keretezve, körbevéve, ami a Hevesi Házipari Szövetkezet által készített csillagvirág mintás. Tehát a hevesi szőttes motívum így jelenik meg Mária ruháján. A kisdednek a pólyája pedig slingert, vagyis fehér lyuk hímzéses, ami nagyon szokásos, elterjedt volt a hevesi vidéken is.
És ki az, aki megtervezte ezt, mondjuk el, mielőtt rátérünk a 2000 évvel későbbi jelenetre?
Először is a tervezéshez elővettük a múzeumi darabokat a Dobó István Vár Múzeumból, a Hevesi Helytörténeti Gyűjteményből és a Hevesi Háziipari és Népművészeti Szövetkezetből, és ennek alapján a szövetkezetnek a munkatársaját, elsősorban Pataki Miklósné Margó, aki megtervezte a subáknak a mintáját. Tehát először a múzeumi minta alapján lerajzolta, utána rátervezte az anyagra, ami egy textilbőr anyag volt, utána pedig ezt rátét mintával elkészítették a szövetkezet dolgozói.
A 20. században alakult ki a szálláskeresés szokása. Ez annyit jelentett, hogy a Máriát és Józsefet ábrázoló képet 9 napon át karácsony előtt elvitték olyan családokhoz, házakhoz, ahol befogadták. Nem csak a képet, hanem szimbolikusan Szűz Máriát Józseffel együtt, illetve a kis Jézust. Ebben a jelenetben mit láthatunk?
Ez a jelenet is attól válik hevesivé, hogy a benne szereplő alakok mind hevesi viseletben vannak. Még tovább mélyíti az ismereteket, hogy az alakok különböző társadalmi rétegeket jelenítenek meg. Van benne paraszti viselet, parasztpolgári viselet, nemesi viselet, polgári viselet, életkor szerint pedig kisgyermek viselet, fiatal legény viselet, hivatalnok lány viselet, és idősebb asszony, illetve fiatal asszony. Tehát mind életkorban, mind társadalmi tekintetben többféle típust jelenítenek meg, ami összefogja őket, hogy körülbelül a századforduló idején ez mind így együtt látható, tapasztalható volt heves társadalmában. Az öltözetük is ennek megfelelő. A parasztpolgári női viselet egy kömölői fotó után készült, ami érdekessége, hogy hosszújú, testhez simuló blúzt, vagyis kaszót visel. A szoknya már nem olyan bő, mint a régi paraszti viseletbe. Ünnepélyes brokátból készült, a hozzávaló kötény is brokátból készült, és egész bokáig ér. És ami talán legérdekesebb, az a főkötője. Az kifejezetten kömölői típus alapján készült, a fejtetőre sűrített bokor tulajdonképpen, és innen indulnak ki a szalagok. Pataki Miklósné készítette ezt a főkötőt egy kömölői minta után. A másik viselet, ami figyelemre méltó, a zöld ruhás polgári viselet. Egy fényképen láttuk, hogy 1890-ben kik dolgoztak a hevesi postán. A gyűjteményünkben volt egy ennek megfelelő blúz, és így készült el a postás kisasszony viselete, szép sonkaújú, testhez simuló blúzzal, és bokáig érő szoknyával, ami alul fodros. Azt különbözteti meg a parasztpolgáritól, hogy ez már a divatnak megfelelő, tehát csipkével díszített, behúzott gombokkal díszített, ez már valódi városi viselet.
Igen, egy kicsit beszéljünk arról a hevesről, amikor ezeket viselték, ezeket a ruhákat. Parasztpolgár, polgár, paraszt, ugye ez egy ilyen kasztrendszer volt?
Hevesen kifejezetten jellemző volt a századforduló idején az a megosztottság, ami elválasztotta ezeket a rétegeket egymástól. Tehát külön voltak a parasztok, nekik külön ünnepeik voltak. Egészen másféle, mint a polgári. Külön voltak akkor az iparosok, és külön voltak az olyan polgárok, akiket most értelmiségnek nevezünk. És keveredés nagyon-nagyon ritkán volt. Kifejezetten ebben a szokásban viszont jelen volt a keveredés. Tehát itt a nemes, ez a réteg szívesen ment a többi réteggel együtt. A szálláskeresés szokásába ez felelhető, és még egy alkalom volt ezen kívül, amikor keveredtek, ez a daledletnek az ünnepei. A daledletbe bármilyen rendű rangú ember beletartozhatott. A daledlet az 1920-as évekbe indult, és évtizedeken át az egyik legfontosabb egyesület, illetve alkalom, ünnepi alkalom volt, ha felléptek a város életében. Tehát nagyon ritka volt, amikor ezek a társadalmi rétegek együtt ünnepeltek, vagy együtt közös alkalmakat rendeztek.
Nyilván a karácsony mindenkinek az ünnepe, akkor a parasztasszony, mondhatjuk így, népviseletben van?
A parasztasszony félünneplő népviseletben van, ez azt jelenti, hogy mivel ő fogadta a családot, az érkező családot, ő félig meddig dolgozott az előkészületekkel, ezért kékfestő ruhát kapott, és szőttes kötényt. Ez is a házipari szövetkezetben készült.
És a férfiak?
A férfiak közül, aki előjön a Betlehembe, ő zsinóros, ezüstpityikés dolmányban van. Ez egy rangjelző szerepű öltözet volt régen, és hát előfordult, szívesen mentek együtt ebben a formában, és a férfi viseletek közül a leginkább helyi jellegzetességet tükröz a fiatal fiú viselete, mivel legénykötényben van, ami a délhevesi viseletekre nagyon-nagyon jellemző. Ez egy ünnepi viselet volt. Nagyon színes ez a legénykötény, klott az anyaga, és nagyon színes virágozással van ellátva. Erdőtelken a lányok hímezték a választottjuknak, kömlőn viszont az édesanyák készítették el a fiúgyereküknek. Amíg vászongatyában jártak, addig mindig felkerült a kötény ünnepekkor. De később is, amikor már a vászongatyát felváltotta a posztónadrág, akkor is oda kötötték a kötényt. A hevesi Betlehem legényköténye az egy kömlői minta alapján készült, nagyon színes virágozással. Pataki Miklósné, aki tervezte.
És van egy kép nyilván, a szálláskeresés egyik fő kelléke, az a kép, amelyen József és Mária szállást keresnek.
Igen, ezt a képet Orosz Krisztina festette, ez nagyon fontos az egész jelenetben, mivel ezt viszi az étkező család a fogadó családhoz. Ez az, ami a hagyományban szerepel, ez az, amit letettek az oltárként feldíszített, előkészített asztalra, és ez mellett imádkoztak. Tehát ezt Orosz Krisztinának köszönhetjük, aki a Betlehemnek a látványtervét is rajzolta, és tulajdonképpen ennek köszönhetjük, hogy sikere volt a Betlehemnek a pályázaton.
De azért sok embert mozgatott meg, nem egy kicsit le kellett túrni az archívumba az idő mélyére, úgymond föleleveníteni, esetleg a régiek segítségével, hogy milyen is volt, amikor még szállást keresett a Szent Család.
Nagyon alapos kutatómunka előzte meg a rekonstrukciókat. Egyrészt a népi építkezés, a népi lakáskultúra, a viseletek, a szőttesek és hímzések terén. Megnéztük a múzeumokba felelhető hiteles tárgyi és írott anyagot, és ennek alapján készültek el a rekonstrukciók. A helytörténeti gyűjteményünkben nagyon sok olyan tárgy volt, amit lehetett alapként használni, és nagyon sok hevesi mester dolgozott a létrehozásán. A vértelket, a bútorok nagy részét Nyitrai Imre asztalos fafaragó készítette. A viseleteknek a nagy részét a Hevesi Házipad és Népművészeti Szövetkezet dolgozói, a viseleteknek a nagy részét Besenyei Jánosné készítette, de ugyanakkor a zöld ruhás polgári viselet az Eszter esküvői ruhaszalomban készült, akkor az egyik faragott ládát, ami hevesi jellegzetességként a geometrikus minták mellett hevesi emberalakot mutat be, ez Gyenes Tamács Bernece baráti fafaragó készítette. De hát nagyon ritkán, de nem csak hevesi, de más mesterek is alkottak benne.
Hogyan kapcsolható össze a két jelenet, a 2000 évvel ezelőtti és a 20. század elejé?
Ami összeköti a 2000 éves és a nem túl régi jelenetet, talán az, hogy azért köthető össze a két rész, mert mind a kettő a befogadásról szól. Azt, hogy ahogy kis Jézust befogadta az istálóba a család, a szálláskeresők is befogadást kérnek, és hogy úgy várjuk nyitott szívvel és nyitott lélekkel, hogyha mi pedig befogadjuk Jézus Krisztust, mert ezáltal a keresztény hagyományokat és a szeretetet fogadjuk be.
Heves városa Betlehemét Gyimesiné Gömöri Ilona néprajzkutató, a Hevesi Helytörténeti Gyűjtemény vezetője mutatta be.
Fenn az égen, te csillagocska, ragyogj hát fel mi nekünk. Takargasd be a te világot, ami édes kisdedünk. Szálljon áldás a családra, béke járja be szívünk. Fenn az égen, te csillagocska, ragyogj hát fel mi nekünk. Szálljon áldás a családra, béke járja be szívünk. Fenn az égen, te csillagocska, ragyog hát fel mi nekünk.
Fenn az égen egy angyal mondja, földre szállott érettünk, ünnep járjon be a házba, ma kalács a kenyerünk.
Szálljon családra, béke járja be szívünk. Fenn az égen csillagocska, ragyog hát fel mi nekünk. Szálljon áldás a családra, béke járja be szívünk. Fenn az égen te csillagocska, ragyog hát fel mi nekünk.
Most Farkas Erzsébet riportja következik.
Hernád Fői Csabával, az Egriéseki Palota Turisztikai Látogatóközpont igazgatójával beszélgetek. Advent szent idejében készítjük a riportot. Természetesen a Krisztus kereszt az erdőn című műsorunk ünnepi külön kiadása nem szólhat másról, mint a betlehemekről. És hála jó Istennek, az Egriéseki Palota turisztikai és látogatóközpontban már több éves hagyományra és múltra tekint vissza a betlehem készítő pályázat. Hány éves múltra is?
2016. február 2-án nyitott a kapuját az érseki palota, és azt követő évben 2017-től indult útjára a Betlehem készítő pályázatunk, és hát igazából mind az ez évig tartott, egyetlen egy év volt, amikor Covid alatt nem volt meghirdetve ez a pályázatunk.
Nem is volt kérdéses, hogy meghirdetik ezt a pályázatot? Vagy kinek a fejéből pattant ki az ötlet, hogy legyen egy ilyen Betlehem készítő pályázata az érseki palotának?
Én azt hiszem, hogy ilyen közös ötlet volt, és nem csak a pályázat, hanem maga az adventi vásár is, tehát ez valahogy a kettő együtt, hogyha kint egy kicsit vásárolnak, akkor a palotának az aulájába pedig tényleg gyönyörű betlehemekbe tudnak gyönyörködni, és hát éppen ezért ez ilyen párhuzammal együtt indult útjára, mind a kettő egyszerre, 2017-ben.
Köszönöm szépen, valóban nagyon jó, hogy megemlítette az adventi vásárt, mert a kettő szorosan összefügg és összekapcsolódik, az adventi vásár és a betlehemi pályázat minden résztvevőjének bemutatása. Mi most végig sétáltunk a kiállításon, szebbnél szebb betlehemek érkeztek. Nagyon nehéz feladatra kérem most önt, mert arra kérem, hogy szavakkal, amennyire tudjuk, érzékeltessük, hogy milyen betlehemek is érkeztek az idei pályázatra.
Hát mielőtt még ezt a gondolatmenetet elkezdeném, azt szeretném elmondani, hogy tehát karácsony a legszebb ünnepünk, és az én karácsonyom úgy kezdődik, amikor várom a betlehemeket. Tehát nem lehet elmondani, hogy mekkora öröm az, amikor elkezdődik és jönnek sorba, és az ember rájuk csodálkozik, mert hogy ugye az óvodásoktól kezdve a gimnazistáikig van meghirdetve a pályázat az összes egyházi intézményben, itt az Egri érsekség területén, és mindenki iparkodik azért, hiszen mindig újabb és újabb iskolák, óvodák indulnak, és kerülnek be az évfolyamokra, úgyhogy hála jó Istennek ez kifogyhatatlan, és nem csak ez kifogyhatatlan, hanem az a hihetetlen sok ötlet, az a kreativitás, amivel találkozunk. Tehát az az igazság, hogy amikor elindul az ember ugye a betlehemeket bejárni, akkor azzal kezdődik, hogy talán a legkisebbektől indulunk. Szoktuk volt úgy is csoportosítani a lehetőséget, hogy a kicsiket rakjuk közel egymáshoz, hogy azok között aztán a bírálóbizottság tudjon dönteni is, már hogy a kicsiknél is azért tudjanak egy listát, egy rangsort felállítani, de a kicsiknél kezdve talán ezek a legegyszerűbb idei kis rajzocskák, amik érkeztek, azok voltak, amelyek rendkívüli őszinték voltak, és tényleg az ember látta, hogy ez gyönyörű saját elgondolások, álmok és munkák. Aztán, hogy megyünk följebb a felsőbb korosztály felé, akkor látjuk, hogy egyre érettebbek lesznek a betlehemek, és nem csak az jelentkezik meg, hogy szebbek, talán, ha így lehet fogalmazni, hogy korrektebbek, hanem abban is, hogy az anyagfelhasználás egyre jobban kezd szélesedni, és egyre nagyobb lehetőséget fedeznek fel a gyerekek, és akkor ugye elindul a természetes anyagoktól, és egészen a műanyag legóig, úgyhogy mindenféle formátumban érkeznek, és hát mondjuk egy kicsit úgy vagyunk, hogy azért a mai trendit is figyelembe kell venni, tehát azért nagy sikere volt a legónak is, de ugyanúgy a teljesen természetes anyagból készült betlehemeknek. Aztán, ahogy megyünk tovább, látjuk, hogy magasabb szinten pedig már elkezd egy kicsit a szellem is jobban működni, és hát azokban a pillanatokban pedig ott, amikor az ember szembesül, látja, hogy ezek a gyerekek, a nagyobb gyerekek azért még jobban meg tudják élni talán ennek a betlehemnek a világát, illetve ennek a gondolatát. Jobban kiteljesedik talán az ő szeretetük a karácsony felé, a betlehem irányába.
Képzelj el, én rácsodálkoztam, hogy mennyire leleményesek a kedves diákok vagy gyerekek, még kukorica pufiból is láttam, kukorica csuhéból, pattogatott kukoricából, csak tényleg, hogy néhányat említsünk. Nem is gondoltam volna, hogy így ilyen leleményesen is meg lehet oldani a betlehemeket, sőt, olyan farönkökből, amelyeket a természet alkotott olyanná, amilyenek, és a kedves betlehem készítő pályázó pedig köré rakta a betlehemet.
Az elmúlt évek során szenzációs anyagokkal találkoztunk, tésztából készült betlehem. Kenyérből, beléből kiszedték, és ugye a kenyérből készült betlehem. És hát tényleg a csuhélevéltől kezdve van, amikor olyan betlehem készült, hogy egy ideig néztük, hogy mi lehet ez? Hát kérem szépen, ilyen pici kis üvegkupakok voltak meghajlítgatva, és abból alakította ki a Szent Családot egy gyerek. Egy-két gyöngyszemmel a fejeket. Aztán tényleg rengeteg fatörzsből, fából készült anyaggal találkozhatunk, de egy rendkívül ötletes például egy dobókockás betlehem, ami idén érkezett Mezőkövesről, és az pedig azért olyan különleges, mert hatféleképpen ugye fordítható a dobókocka, és különböző képeket lehet. Mindezt kézzel festve, egy szenzációs alkotás, de ők egyébként második díjat is kaptak.
Sőt, még ceruzából is mutatta nekem, hogy ceruzából betlehem. Hát rá kellett, hogy csodálkozzak, amennyire egyszerű, oly annyi nagyszerű.
Igen, érdekes, hogy bizony kis ceruzával, különböző színű ceruzákkal arra is figyelt az alkotó, és hát amellett pedig tényleg lopótököcskébe, aztán sokszor befőttes üvegbe készítenek, és hát rakják össze a Szent Családot, illetve hát ami a betlehemhez való, még a pásztorok, illetve a három király jelenik meg.
Minden túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy népszerű ez a betlehem készítő pályázat, ahogyan is említette, a katolikus iskolák felé felhívással élnek, és szép számmal érkeznek is pályázatok. Idén mennyi pályázat érkezett?
Idén 116 alkotás érkezett, és hát igen, ez nekünk a téli időszakban, amikor egy kicsit azért csendesedik a látogatóknak a létszáma, azért ez nekünk, hála Istennek, nem csökken, mert ilyenkor az aulákban mindig ki van állítva, ahol díjmentesen látogathatók, és bizony az Egri, az Eger környéki, és bizony messzebbről is ide érkeznek az óvodások, iskolások, és járják körbe a betlehemeket, mindazon túl, ugye közönség szavazatra is van lehetőség, ami majd később lesz kihirdetve, úgyhogy nagy szeretettel szavaznak, és hát tényleg egy kicsit töltenek itt az aulába a betlehemek között.
Megtörtént a díjazás, legyen olyan kedves, számoljon be a Szent István Rádió hallgatóinak. Mi is lett az idei végeredmény?
Igen, érdekesen alakult. Az idei évben összehívott bizottság, hát nem volt egyszerű helyzetben, mert hogy végül is példázza a helyezetteknek, hogy hogyan alkották meg. Egy darab első helyezett, 3 darab második helyezett, és 3. helyezett nem lett. Mindazon kívül közel 10 külön díjast is jutalmaztak, akik különböző dísztárgyakat, szaloncukrot, belépőjegyet kapnak ilyenkor is. Hát azt az év során ugye be is tudják váltani, el tudnak hozzánk jönni.
Írjuk le, hogy hogyan néz ki az első helyezett, milyen az a pályázat, hogyan kell elképzelniük a kedves hallgatóknak.
Az első helyezett az egy fantasztikus alkotás, Gyöngyös Solymosi Általános Iskola 8-os leány hallgató, hiszem 9-en készítették el, és egy nemezből készült, ilyen 1 méteres átmérőjű kör, aminek a közepén a Szent Család látható, körülötte pedig pásztorok és a 3 királyok vonulnak. Tehát egy rendkívül különleges, nagyon míves alkotást tekinthetünk meg. Ő kapta az első helyezettet.
A helyezettek pedig minden esetben díjazásban részesülnek, és oklevelet is kapnak.
Ilyen évek óta, tehát akik tényleg egyetlen egy kicsi, bármilyen kis betlehemmel is, az pedig az érsekatya által, dr. Ternyák Csaba érsekatya által ellátott, kézévével ellátott oklevelet kapnak.
Kik díjazták, vagy döntöttek az idei eredményről? Nehéz volt a zsűri feladata, ahogy szokták mondani, hogy nem volt könnyű helyzetben a zsűri, idén is elmondhatjuk?
Igen, elmondhatjuk, mindig 3-os a bizottság, és az bíráló bizottságnak a tagjai, a bíráló bizottságnak az elnöke, főtisztelendő Muhari Máté atya volt, aki az Egri Főegyház megyei katolikus iskolák főhatóságának az elnöke, aztán Balogh Ferenc, az Egri Főegyház megyei könyvtárnak az igazgatója, és Köves Kárai Petra, aki az Egri Elseki Palotának a művészet történésze. Úgyhogy ők voltak 3-an, akik a bírálatot végezték, és hát tényleg olyan helyzetben voltak, hogy hogyan tudjanak dönteni, de aztán sikerült végül is ilyen formátumban.
Azt említettük, hogy a közönség még szavazhat. Mit lehet tudnunk, akik ellátogatnak Egerbe, megkeresik az érseki palota turisztikai látogatóközpontot és megnézik ezt a kiállítást, hogyan és meddig szavazhatnak?
A szavazatokat egészen addig, amíg a kiállításunk nyitva tart, 2025. február 2-áig tehetik meg, Gyertyeszentelő napjáig, és utána lesz kihirdetve a közönségdíjas, és hát itt a Betlehem mellett egy kis kosárkában találkoznak szavazócetlit, tollat, és egy gömböcskébe dobják be, akikre szavaznak, és hát ezt majd összesítjük, és az alapján lesz eldöntve, hogy ki a közönség díjazott.
Mivel közeledünk az ünnepekhez, gondolom ünnepi nyitvatartása lesz az Egri Érseki Palotának. Ezt a közösségi médiában a nyitvatartást megtalálják a kedves érdeklődők, hogy mikor látogathatják meg önöket.
Igen, na most a decemberi időszak az azért a teljes hónapban szinte azt lehet mondani, hogy folyamatosan nyitva vagyunk, ami azt jelenti, hogy a látogató központnak az aulája az 10 órától 18 óráig, illetve pénteken és szombaton 10 órától 20 óráig látogatható. Na most két ünnep között, már azért visszatérünk az eredeti nyitvatartásra, akkor 27-én, 28-án, 29-én és 30-án pedig 10 órától 18 óráig tartunk nyitva.
Szubjektív véleményére is kíváncsi vagyok riportunk végén. Ön nem volt benne most a zsűriben, de gondolom van kedvenc és személyes kedvence valami miatt. Ha dönteni kellene, akkor idén melyik Betlehem nyerte el az ön tetszését?
Nagyon érdekes, mert ezt kérdezték már mások is, hogy mi az, ami alapján, vagy mi az, ami nekem, és megmondom őszintén, hogy én az apró részleteket szeretem, és volt olyan év, amikor a Betlehemnek az oldalán egy icike-picike kis madár volt, egy kis cinke volt, kifestve, kirajzolva. Aztán volt egy olyan év, amikor az egyik házikónak a kéménye olyan fénnyel volt megvilágítva, mintha füstölt volna. És idén pedig van egy picike lopótök, amiben csak a kis Jézus van benne. Egy mérhetetlenül egyszerű, természetes anyagból, és nekem az az egyik kedvencem.
Jogosan merül fel a kérdés, lesz-e jövőre is Betlehem készítő pályázat?
Nagyon bízunk benne, és mindig nagy szeretettel várjuk a pályázatokat, az alkotásokat, mert számunkra tényleg, ahogy említettem, egy kicsit ez már a karácsony, a karácsonyi ajándék.
Köszönöm szépen a beszélgetést Hernád Főji Csabának, az Egri Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpont igazgatójának, és áldott boldog, békés karácsonyi ünnepeket kívánok önnek és kedves munkatársainak is.
Nagyon szépen köszönöm, és én is áldott karácsonyi ünnepeket, boldog új évet kívánok minden hallgatónak.
Az elhangzott jó kívánságokhoz kollégáim nevében is csatlakozom. Mai összeállításunk ezzel véget ért. Búcsúzom tehát szerkesztőtársam Farkas Erzsébet, a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották, mindannyiuknak áldott ünnepet és további jó rádiózást kívánok!
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
A Szent István Rádió egészségügyi tanácsait hallják.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Az elmúlt héten a gyerekeket érintő digitális hatásokról volt szó. Tudásné Szerafi Anita Mindfulness Coach, szociálpedagógust, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője kérdezi. Kérem, tartsanak velünk!
Nagyon fontos ez a téma, nagyon aktuális ez a téma, és az általad javasoltak közül én azért választottam ezt, mert hogy ugye szeptember 1-től, 2-ától egészen pontosan a gyermekeink, iskolás gyermekeink kezéből kivették tulajdonképpen az okos eszközöket, a mobiltelefonokat jellemzően. Szerinted ennek lehet-e hosszú távú pozitív hatása a gyermekeink életében, fejlődésében?
Nos, igen, mindenképp úgy gondolom, hogy lesz pozitív hatása, viszont már a pedagógusok is jelezték ugye ennek a hátulütőjét, mert az, hogy hirtelen lettek elvéve ezek a digitális eszközök a gyermekektől, ugye itt a mobilokról van szó, ugye az intézményekben, ilyenkor azért előfordulhatnak, megjelenhetnek a függőségnek a jelei, és ugye az elvonási tünetek, mert itt ugye az online függőségről van szó, és én kimondhatom azt, hogy ez egy új drog, és tényleg, mivel olyan kémiai folyamatokat indít el az agyban, hogy igenis a tanárok már tapasztalták ennek a jeleit, hogy ugye megváltozik a gyermeknek a viselkedése, tehát a pozitív hatások biztosan meg fognak jelenni, csak valószínű, hogy ez egy hosszabb folyamat, ugye ez attól függ, hogy melyik gyerek éppen, melyik stádiumban van a függőségben, ha egyáltalán beszélhetünk.
Érdekes, hogy az elmúlt fél órában is a léleksimítókkal a függőségről is beszélgettünk többek között, tehát a mobil használat éppen nem került szóba sok egyéb más mellett, de hogy ezek szerint mind új drog, ahogy te is mondod, már a gyermekeinket is érinti, de hogyan tudunk szülőként itt hathatósan fellépni? Mert én magam is szülőként azt gondolom, hogy nagyon fontos a példamutatás, tehát hogyha a gyermek azt látja, hogy a szülő kezébe is ott van órákon keresztül a mobil különböző célokra, akkor nyilván nehéz azt kommunikálni a gyerek felé, hogy te miért tedd le. Tehát itt inkább nem is a maximális tiltás, hanem inkább a helyes arányok megtalálásával a hangsúly, hogyan tudunk ebben szülőként okosak lenni?
Igen, az abszolút így van, tehát elsősorban a szülő ad mintát. Tehát, hogy innentől kezdve, hogy mi mutatunk példát a gyermekeinknek, ugye tőlünk tanulnak, és ez korosztálytól független. Tulajdonképpen, ha megtartjuk és megadjuk a gyermekeknek az egészséges határokat, már ezzel biztosítunk egy olyan keretet a számukra, ami követhető. Ugye ez korosztálytól függ, hogy melyik korban mi az ideális, amit megtettünk a gyermekeinkért, de nagyon fontos, hogy egy megfelelő szülői kapcsolatban maradjunk a gyermekeinkkel, hiszen ezek az eszközök abszolút szét tudják rombolni a szülő-gyermek kapcsolatot.
De egyébként pedig azt gondolom, hogy azok okos eszközök használatától függetlenül kell, hogy legyen egy jó, optimális vagy ideális szülő-gyermek kapcsolat, mert hogyha ez működik, akkor itt az okos eszközök kapcsán akkor tudunk ebben is okosan vagy optimálisan eljárni. Tehát, hogyha nincs meg ez a bizalmi kapcsolat szülő és gyermek között, akkor ebben sem tudunk majd hathatósan.
Igen, mert
cselekedni.
Mert hogyha csak hirtelen vesszük el az eszközt, ugye ezzel csak egy dükkitörést érünk el, egy haragot, egy ellenállást a gyermekeink részéről. Ugye a WHO, ugye a Nemzeti Egészségügyi Szervezet is azt mondja, hogy a gyermekeknek a digitális eszköz odaadását 2 éves kor alatt nem is ajánlja. Tehát ha már innen indulunk el, a gyermekek fejlődéséből adódóan, tehát a kognitív fejlődés, a mozgás fejlődés, a finom motorika, tehát hogy ugye ezek 7 éves korban a legintenzívebbek, a legaktívabbak ezek a fejlődési folyamatok, és ilyenkor lenne a legnagyobb szükség azokra a dolgokra, ahol a gyermekkel mondókázunk, játszunk, olyan gyakorlatokat végzünk, ami ugye a mozgással kapcsolatos, kimegyünk az erdőbe, a szabadba, sokat töltünk olyan feladatokkal, ahol mondjuk az érzékszerveinket tudjuk használni. Tehát ez a kicsiknél nagyon jó bevált módszerek lehetnek, de már ugye a kamaszoknál egy teljesen más ugye, eszköztárral tudunk dolgozni. És amit fontosnak tartok megemlíteni, sokat gondolkodtam ezen útközben, hogy ugye mi a szülői attitűd ilyenkor, amikor ezt tapasztalja, és hát ráeszmél, hogy itt már probléma van. Tehát a szülő érezhet elutasítást, ugye ellenállást, valamint tehát, hogy valahol igen, az önérzet is sérül, valamint én azt fontosnak tartom, hogy a szülő a gyermeki énből tényleg lépjen a szülői felnőtt énbe, és határozza meg ezeket a kereteket, és ismerje föl, hogy igen, itt probléma van, és ne az legyen, hogy a homokba dugom a fejem, hanem igenis elmegyek egy szakemberhez, és segítséget kérek.
Fogunk erről beszélgetni, vagy akár arról, hogy a mindfulness milyen segítséget tud ebben a kérdéskörben nyújtani, de visszatérve a WHO adatra, azt mondtad, hogy az Egészségügyi Világszervezet 2 éves kor alatt nem javasolja a mobil használatot, de hát én azért tovább mennék, hogy mondjuk 3 éves kor fölött sem gondolnám én, mert hogy azt mondom, hogy akkor kezdődik egy óvodai időszak, ami igen, megint csak nem arról szól, de talán még otthon sem arról kellene, hogy szóljon.
Igen, tehát külön kellene választani azokat az időszakokat, hogyha mégis jelen van ugye a digitális eszköz használata, akkor igenis csökkentsük le. Tehát, hogy legyen egyfajta fokozatosság ebbe, tehát olyan maximum 1 óra, amit javasolnak ugye ebben az időszakban, de egyre gyakoribb az, hogy egy bölcsödés, egy óvodás 2-4 órát tölt ezeken az eszközökön naponta. Tehát én többször szoktam ugye gyerek beszélni erről a témáról, és már a kiskamaszoknál már jellemző, hogy hétvégén 6 órákat töltenek a mobilozással. Tehát, ahogy te is említetted, a szülői minta az létfontosságú, és ebből lehet dolgozni.
Csak az is egy érdekes kérdés, hogy mennyire tud erős lenni a szülői odahatás, vagy minta, meg mondjuk egy iskolából hozott, tehát egy más közösségből hozott minta, mert hát nyilván egy kamasz gyerek könnyen odavágja, hogy de hát az osztálytársak is, meg mindenki más is, és hát akkor a szülőnek ez megint csak elindít egy nehézkes kommunikációt. Szóval nehéz ebben a kérdésben okosnak lenni, vagy megtalálni az arányokat, inkább így fogalmazok.
Igen, mert jellemzőek, ugye főleg ebben a kamaszkorban a szociális hatások, ugye a kortársaknak a hatása a szülő felé, valamint ugye már ez szabadidős tevékenység, és nyilván ilyenkor már a szülőnek jóval nehezebb dolga van, mert ugye egy kamaszra már eleve kevésbé tud úgy hatni, de fontos az, hogy le tudjak ülni a gyermekemmel, és megbeszéljem vele azt, hogy mik az előnyei és a hátránya a digitális világnak, mert itt van cyberbullying, ugye online bántalmazás, az online biztonságunk is állandóan veszélyben van, zaklatás, tehát ezek nagyon gyakoriak az iskoláskorú gyermekek között, tehát ami mondjuk egy iskolában elkezdődik egy bántalmazás, az így az online térben nagyon szépen szabadon folyik, és azért ebből nagyon sok probléma adódhat.
Azt mondtad, hogy már az iskolában a pedagógusok már jelezték, hogy probléma van a gyermekekkel, miután ugye az okos eszközök kikerültek a kezükből, de otthon mit tehet a szülő, hogyha a gyermeken agresszív viselkedés, dükkitörés tapasztalt, tehát otthon a kis mikrokörnyezetben hogy tudja ezt kezelni a szülő?
Milyen korosztályról beszélünk, tehát hogy így általánosságban?
Hát aki már jellemzően korú. Akár órákon át használja a mobilt, és az azt gondolom, hogy akkor, ha nagyon jó hiszemű vagyok, akkor azt mondom, hogy kisiskolás kortól, hiszen már itt az óvodásoknál is ott van sok esetben a mobiltelefon, hiszen ezt akár itt a kórházi berkekben, a gyermekegészségi központban, hogyha végigmegyünk a járóbeteg szakrendeléseken, akkor sajnos itt is azt látni, hogy a szülő is a mobilját nézi, a gyermek kezébe is odaadja, valahogy, minthogyha ebbe szocializálnánk bele a gyereket, hiszen én azt gondolom, hogy lehetne egy kis könyvet is lapozgatni, az nagyjából a hatás az sokkal jobb is lehetne, meg a szülő-gyermek kapcsolat viszony miatt is fontos lenne az utóbbi. Szóval mit tehet a szülő, ha ilyet tapasztal?
Igen, tehát elsősorban, ahogy már te is említetted, igen, egy-egy könyvet is oda lehetne adni a gyermek kezébe, főleg ilyen várakozási időkben, például gyermekorvosnál hasonló helyzetekben, de visszatérve az, hogy otthon mit lehet tenni, ugye a fokozatosság elvét javaslom mindenképp, hogyha itt úgymond eszköz elvételről van szó, a dűk kitörése kapcsán itt mindenképp türelemmel kell lennünk, tehát, hogy szülőként meg kell értenünk azt, hogy ez tényleg egyfajta elvonó kúra lesz a gyerek számára, és agresszív viselkedéssel is párosulhat, valamint olyan mondatok is elhagyják a gyerekek száját, ami ugye számunkra is sértő lehet, de nekünk tudatosan kell kommunikálni, odafigyelni arra, hogy mik a gyerekek igényei. Tehát, hogy amikor a gyerekkel beszélek, vagy egy közös tevékenységet végzek, ugye a mindfulness elvéből is kiindulva, akkor én ott vagyok a gyerekkel. Tehát, hogy a gondolataim ne a munkán, ne a nem tudom mi máson járjon, hanem odafigyeljek arra, és fedezzem föl, hogy mit tehetek a gyermekemért.
És milyen eszköztár van a mindfulness coach kezébe, amivel itt lehet segíteni, vagy te mit javasolsz a szülőknek, mert hogy nyilván az is egy nagyon fontos feladat, hogyha mondjuk dolgozol egy ilyen függőségben szenvedő gyermekkel, akkor a szülőnek otthonában adsz-e házi feladatot?
Igen, ez így van, hogyha már digitális függőség jeleit tapasztaljuk, azért én itt felsorolnék néhányat. Itt előfordulhatnak fejfájástól kezdve depresszív viselkedés, ugye említettem az agressziót, szorongás, de mozgáshiányból adódó testsúly változások is, és akár mindenféle, hát ami a jellemző, a figyelemzavar, a hangulatingadozás, alacsony tanulmányi eredményektől kezdve. Tehát abszolút ez egy összetett probléma. Hogy a mindfulness mivel tud segíteni? Még ezt megelőzően azért azt elmondanám, hogyha itt már azt veszük észre. Tehát a függőség az annak a jele lehet, amikor már egy gyermek, vagy felnőtt legalább napi 6 órát tölt ezeken a digitális eszközökön, és a mindennapi élet tevékenységeiben már nincs kontroll. Tehát abszolút időt, kontrollt vesztett személyről beszélünk, aki nem képes a mindennapi munka feladatait vagy a tanulmányait teljesíteni. És ebben az esetben, ha már tényleg azt tapasztaljuk, hogy komolyabb baj, akkor tényleg egy szociális szakemberhez érdemes fordulni, pszichológushoz, és leginkább ugye egy pszichiáter tud, egy szakpszichológus tud terápiát végezni.
De végül is mégiscsak az lesz a mérvadó, hogy mi történik otthon. Tehát, igen, hogy a szülő mennyire tud itt okos lenni ebben a kérdéskörben, mennyire tudja a gyermek kezéből kivenni ezt a telefont. És kérdezem ezt annak fényében, hogy azt mondtad, vagy írtad nekem előzetesen, hogy ezeket a hatásokat, amiket az imént soroltál, nagyon sok szülő nem hiszi el, vagy nem a mobiltelefonnak tulajdonítja ezeket a káros hatásokat, pedig kiderül, hogy már alapvetően elég nagy a probléma. Tehát, hogyha a szülő is homokba dugja a fejét, sucspolitikát folytat, akkor nehéz azért a szakembernek is segítséget adni, leginkább azért, mert a szülő nem jut el odáig, hogy akkor menjünk szakemberhez.
Igen, ezt mondhatnám, hogy ez egy általános jelenség, több szakemberrel beszéltem már erről a problémáról, és tényleg ezt tapasztaljuk, hogy 5 szülőből 4 úgy gondolja, hogy az online eszközök fejlesztő hatással vannak, pedig nem. Tehát abszolút egy intelligencia...
Hát egy bizonyos határig, ugye?
Hát igen, a digitális eszközök használatában abszolút, tehát hogy pozitív hatások, ugye azt csak arra vonatkoznak, hogy ugye gyorsabb a gondolkodás esetleg, de az alapvető kompetenciák hiányoznak, vagy csökkentek. Tehát mondhatni azt, hogy egy butulási folyamat indul el. És itt rengeteg területre hatással van, ugye, ahogy említettem, itt a mozgásfejlődés, stb. És visszatérve az, hogy milyen mindfulness eszközök vannak jelen, mit tud még úgymond otthon a szülő bevetni, amit én szoktam javasolni, ugye ez is korosztály függő, az első például a légzésfigyelés. Tehát ugye itt ugye a gyermekeknek a koncentráció is csökkent, tehát a mindfulness nagyon jól tud ebbe segíteni, hogy a légzésfigyeléssel, a testérzeteknek a megfigyelésével, valamint az érzékelés alapú gyakorlatok. Ugye amikor az 5 érzékszervünkről beszélünk, és ilyen gyakorlatok lehetnek, ami az étkezéssel kapcsolatos. Például figyeljük meg azt, hogy mi az, amit eszünk, milyen a színe, az illata, milyen az állaga, és ha már az étkezésnél járunk, az is legyen egy alap, hogy étkezésnél nincs semmi az asztalon, semmi más, csak az, amivel eszek. Az evőeszközeim és az étel, amire
hiszen
figyelek.
Azt szoktuk mondani, hogy az étkezés önmagában egy örömforrás, de hogyha ott van a mobil, akkor ezt gondolom, hogy nem valósul már meg. Ennek, amit mondasz, azért van nagy jelentősége, mert egyrészt nincs ott a mobiltelefon, amikor légzést figyelek vagy étkezem, másrészt pedig egy ilyen lelassult állapotot is kölcsönöz, ugye, szemben a mobillal.
Így van, ezek a mindfulness technikák nem csak egy nyugodtabb légkört teremtenek meg, hanem a koncentrációját is növelik a gyermekeknek, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Tehát a tanárok is jelzik, hogy megrövidült a gyermekek fókusza, a koncentrációja, és azzal, hogy én az érzékelésre odafigyelek, akkor már segítem a fókuszom növelését. A testérzetek megfigyelésem, azok olyan jellemzően olyan gyakorlatok, ugye, ahol nem feltétlenül most itt meditációról van szó, de én azt mondom, hogy végig pásztázom a testemet. Például kényelmesen leülök, nem keresztbe van a lábam, akár be is csukhatom a szemem, és pár pillanatig megfigyelem, hogy mi van jelen a testemben. Hogy megfigyelem, hogy érzem magam a fejben. Ugye ezt a gyerekekkel is lehet. Hát a testérzékelésnek a felfedezése. Tehát az, hogy én tudatosítom, hogy hogy érzem magam, például egy dűkitörés kapcsán. Tehát, hogy ezt is tudja a szülő csinálni, hogy leül a gyermekkel, amikor látja, hogy éppen nagyon agresszív, dühös, és akkor leülnek ketten, na gyere, akkor vegyünk pár mély lélegzetet. És akkor utána megfigyeljük, hogy hogy érezzük magunkat a testünkben.
Nem könnyű ezzel kicsit visszalassítani a gyerekeinket, mert közben az jut eszembe, hogy nem lehet, hogy a gyerekek úgy gondolkodnak erről a túlzott mobil használatról, ugye ilyen napi 6 óráról beszéltél, hogy azt mondják a mai gyerekek, hogy olyan szinten vagyunk leterhelve az iskolában, meg még sportolni járunk heti 3-4-5-ször, meg ilyen óra, külön óra, felvételire készülünk, nyelvvizsga, ugye már ez is egy követelmény szinte minél korábbi életkorban, hogy azt mondja a gyermek, hogy na, akkor én hazamentem, és akkor most én a mobiltelefonommal szeretnék lenni, mert nekem az az én idő. Nyilván itt is nagyon sok a 6 óra, de nem lehet, hogy ennek van egy ilyen következménye, vagy útja?
Igen, de a szülőnek viszont fel kellene ajánlani más alternatív lehetőségeket. Tehát itt nem csak a sportra gondolok, mint általános lehetőség, hanem bármi más, egy közös képregény nézegetés, bármi egy Garfield újság, vagy tényleg egy képes könyv, vagy kamaszokkal való közös foglalkozás, beszélgetés, ahogy említettem, amikor tényleg odafigyelünk arra, uh-huh. hogy mit szeretne elmondani,
hát a gyermekem. Meg egy nagyon korosztályfüggő nyilvánvalóan. Szerintem a mindfulness technikákról fogunk még beszélgetni itt a Csillagpont Rádióban, akár itt a mobil, káros hatása kapcsán, de talán itt a mobillal összefüggésben is neked van egy workshopod, amelyben a kreatív stresszoldást egy különleges rajztechnika segítségével próbálod megvalósítani, és most szombaton, november 16-án is várod az érdeklődőket. Hát mi vár arra, aki elmegy hozzá? Mi fog ott történni?
Nos, igen, ez a Zentangle Workshop, egy kreatív stresszoldó gyakorlat, ez is, mert itt főképp arra fókuszálunk, hogy egy szabad rajztechnikát sajátítanak el a résztvevők, aminek pont az a lényege, hogy nincsenek olyan jellegű megkötések, hanem a saját intuíciónkra alapozva megtanulhatjuk az alapgyakorlatokat, és ezzel a későbbiekben önállóan tudunk dolgozni. És itt tényleg egy olyan lelassult és egy szeretetteljes állapotba tudunk kerülni, ahol tényleg a jólétünket tudjuk megalapozni, és itt nem csak a kreatív fejlődésre vagy a kreativitásra gondolok, hanem szorongás és stresszoldó. És innentől már ugye nem csak felnőtteknek, hanem ugye gyermekeknek is szoktuk ajánlani ezt a gyakorlatot, sőt, szoktam is vinni bizonyos általános iskolákban, tehát középiskolákban is vittem már ezt a gyakorlatot, és a gyerekek nagyon szeretik, és a felnőttek egyaránt.
Szülő-gyermek közös program is lehet?
Igen, ezt most úgy hirdetem. Van, amikor kifejezetten szülő-gyermek program, van, ami inkább felnőtteket hív meg, de ez most igen, inkább szülő-gyermek program. Tehát a változatos mintákkal dolgozunk, fekete-fehér alapon, de most vízfestéket, akvarell technikát is fogunk alkalmazni, minél színesebb legyen, minél hivogatóbb a gyermekek számára is.
Ugye a nyugalom meg az elmélyülés művészete, ahogy erről igen. a workshopról beszélsz, az meg nekem hallja az arra, amit az imént mondtál, hogy üljünk le, figyeljük meg a légzésünket, a testtartásunkat, az étkezésünket, mit teszünk, milyen színeket, mi van a tányéron, szóval egy kicsit úgy önmagunkba lenni, magunkra fókuszálni, meg egy kicsikét lelassulni, mert hogy talán akkor hosszú távon rájövünk arra, hogy nem is nagyon kell nekünk az a mobil, legalábbis napi 6 órán keresztül biztos, hogy nem.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten a gyerekeket érintő digitális hatásokról volt szó. Dudásné Szerafi Anita Mindfulness Coach, szociálpedagógus, Szász Anikó a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője kérdezte. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Sokára arra ébredünk, hogy itt lüktet bennünk új életünk, egy pillanat és minden másról szól. Távol a túlpart, de talán könnyen úszol át, hogyha látod már, itt egy otthon vár. Szívem minden sejtje kész, már bárhol jársz, elérsz, csak fogd meg, kivont a szárnyam, s majd légy mindig boldog nálam, bennem minden csepnyi rész, most már tőled lesz egész, csak jöjj át a fényem bátran, és légy mindig boldog nálam, légy boldog nálam. Hitünk és létünk, parányi részünk, és újraírja régi lényegünk. Addig csendben várva, néha égen földön járva, álmodom, hogy te is engem álmodsz majd. Távol a túl
és szívembe szám. Gyere hát!